Kína több városában hétvégén felerősödtek a COVID-korlátozó intézkedések elleni tiltakozások. Egyesek még attól sem riadtak vissza, hogy a kínai elnök lemondását követeljék. A rendőrség fellépésére hétköznap abba maradtak a demonstrációk Kínában. A helyzetet Multics Csapával, a Matthias Corvinus Kollégium külgazdasági műhely vezetőjével igyekezzük értelmezni.
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Mennyire jellemző Kínában ilyen mértékű egyszerre 15 nagyvárost érintő tüntetés sorozat elkezdődjön és akár pár napig vagy óráig is tarthasson?
Hát általában végre nem jellemző, ugyanakkor azt arra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a kínai kormány nagyon rugalmasan reagált erre a folyamatra, és tulajdonképpen az, hogy a tüntetések ilyen gyorsan véget értek, egyrészt nyilvánvalóan az erősebb rendőri jelenlétnek tudható, másrészt pedig ugye nagyon gyorsan néhány változtatást jelentettek be. Tehát ugye a kínai miniszterelnök helyettes, aki 3 éven keresztül foglalkozott a COVID politikával, ugye a legutóbbi beszédében már arról beszélt, hogy új fejezetet nyitnak ugye a vírus elleni küzdelemben, és ugye először hangzott el az, hogy igaz ugyan, hogy az Omikron változat fertőzőbb, de kevésbé halálos. És ugye ez azért fontos, mert korábban ugye az érve az volt a szigorú politika megtartása mellett, hogy a nagy népesség miatt, hogyha elindul ez a fertőzési hullám, akkor nagyon-nagyon sok ember halálához vezet. És ezzel ellentétben ugye az a kifejezés, hogy dinamikus zéró politika, ami korábban dominálta a kommunikációt, az erőteljesen visszaszorult a beszédében, és ami egyébként azt jelentette, hogy egy tömeges tesztelés van, napi tömeges tesztelés, és ehelyett inkább a szabályos optimalizációja szó került tulajdonképpen a kommunikáció előterébe, elindították, vagy ismét elindították a 80 év felettieknek a vakcinálási programját. De talán ennél még fontosabb az, hogy de van egy tartomány, Guangzhou tartomány, amelyet jelenleg kísérleti területnek neveznek. Tehát ugye tudni kell, hogy a kínai történelemben, vagy gazdaság történelemben, ugye amikor elindultak a változások, akkor ugye hasonló logika mentén ilyen speciális övezeteknek a felállításával indították el a gazdasági reformot. És valószínűleg a COVID tekintetében is most ugyanez fog történni, hogy először megnézik regionálisan lezárva, hogy hogyan működik egy ilyen rugalmasabb vagy flexibilisebb COVID politika, majd utána, hogy elemzik az eredményeket, megnézik az adatokat, és utána valószínűleg kiterjesztik ezt.
Ürümcsiben 10-en haltak meg, 9-en pedig megsérültek néhány napja egy toronyházban, ahol tűzütött ki, a lakók pedig nem tudtak elmenekülni, mert az épületet a járványügyi korlátozások miatt lezárták. Állítólag az áldozatok több mint 3 hónapja nem hagyhatták el az otthonukat a járványellenes intézkedések miatt. A tűzoltók, és talán ez a legdurvább része ennek a hírnek, szintén a korlátozások miatt nem tudták megközelíteni a lakóépületet. Tehát ön kvázi megdicsérte a kormányt, hogy rugalmasságot mutatott, ugyanakkor volt honnan visszalépni.
Igen. A reagálásában, és ugye pontosan ez, amire ön utalt, ugye, tehát a probléma ugye alapvetően abból származott, hogy a lakóépületeket elbarikádozták, és ugye erre vonatkozóan már kijött egy rendelkezés, hogy ezt nem lehet csinálni. Tehát nyilvánvalóan ez egy nagyon komoly tragédia, hiszen egy nagyon magas épületben alakult ki a tűz a 15. emeleten, és a 17. emeletig ment fel, és még a 21. is lehetett látni a füstöt. Tehát ugye ez nyilvánvalóan egy olyan dolog, amire mindenkinek reagálni kell, minden kormánynak reagálnia kell.
A vezető vagy kormányellenes tüntetések, hangok mennyire jellemzők Kínában? Azt ismerjük, hogy a közösségi média felületükön, a Weibo-n az elnök ellenes hangokat azonnal cenzúrázzák, és ugye tilos az utcán demonstrálni, de nyilván egy ilyen szigorú lezárás esetében azért hát az emberek szeretnének nyilván szabadulni, és ennek hangot is adnának, de hát ott van a cenzúra. Mennyire tudnak a cenzúra rabságából kiszabadulni ezek a hangok?
Én azt gondolom, hogy ugye itt tehát a konkrét eseményre való reagálásban valószínűleg ez a vörös vonal, abban az értelemben, hogy ez, amire mindenképpen reagálni fog a rendszer, hiszen valóban ugye a pekingi Tsinghua Egyetemen is volt ilyen demonstráció, és ugye különböző már politikai reformokat követelő hangok is elhangzottak. És ugye azért is reagál ilyenkor a kínai vezetés annyira érzékenyen, mert egyrészt ugye a kínai kommunista pártnak az elitjének a képzője tulajdonképpen ez az egyetem, másrészt pedig, ha megnézzük a kínai történelmet, akkor lehet látni, hogy minden egyes esetben egyetemista tüntetések nagyon-nagyon fontos politikai változásokat jeleztek előre. Így például mondjuk a kínai kommunista párt, mondjuk az eredetét is ilyen ifjúsági vagy egyetemista mozgalmakhoz vezetheti vissza. Tehát, hogy erre mindenképpen reagál, és nagyon-nagyon határozottan a rendszer.
És végezetül még egy felvetés. Nekem az a tapasztalatom, aztán nyugodtan cáfoljon majd meg, hogy a világ a kínaiakat érintő anomáliákra, mintha egyre unottabban, sekélyesebben reagálna, ugye az ujgurokkal szembeni bánásmódra gondolok itt, vagy Tajvan lerohanásának veszélye, a pekingi olimpia kapcsán ugye csak diplomáciai bojkott volt, de gondolhatunk itt Peng Shuai kínai teniszező esetére is, akiről akkor, amikor kvázi eltűnt, akkor nagyon sok hír jelent meg, de azóta pedig nem nagyon hallunk róla. Tehát hamar lecsengenek ezek az események, mintha nem lenne most szezonja ennek az európai rettegésnek. Rosszul látom? Jól látom?
Hát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre reagál a nyugat-európai és az amerikai sajtó. Tehát én ezt nem így látom, hogy ennek nem lenne úgymond szezonja. Sőt, hát az elmúlt 2-3 évben egyre több ilyen típusú hírt lehet hallani. De ugye azt érdemes kiemelni, hogy szóval Kína nem Irán abban az értelemben, hogyha megnézzük a rendszernek a politika vagy a gazdasági teljesítményét, akkor ugye van egy 4 évtized, amelyre vissza tud nyúlni, és azt tudja mutatni, hogy igen, gazdasági eredményeket értünk el. Tehát, hogyha egy ilyen frázissal lehetne jellemezni ezt a rendszert, akkor rugalmas stabilitással bíró rendszernek lehetne nevezni, és a stabilitást az akárhogy is nézzük, a továbbra is meglévő középosztálybeli támogatás adja. Tehát, hogy a reagálás, hogy ez Nyugat-Európában hogyan van, vagy Észak-Amerikában hogyan alakul ki, én azt gondolom, hogy ez más tényezőknek az eredménye. A dolog az tulajdonképpen abban az értelemben változatlan, hogy Kína nem sokkal másabb, mint mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt volt.
Moldis Csabának, a Matthias Corvinus Alapítvány külgazdasági műhely vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy képbe hozott minket. Viszonthallásra.
Köszönöm szépen én is.
Spirit FM